Mai szombatnak neve Behár, illetve dupla szombatot ünneplünk ezen a héten, de az első, ami a Behár szó tartalmát jelenti, Mózes 3. könyvének a 25. fejezetében van, amiben úgy kezdődik a heti szakasznak a igéje. Szóla ismét az Úr Mózesnek a Sziná helyen mondván, szólj Izrael fiának és mondd meg nékik, mikor bementek a földre, amelyet én adok néktek, nyugodjék meg a föld az Úrnak szombatja szerint. A Behár annyit jelent, hogy a hegyen. És amikor ezt a szót és ennek a szombatnak a nevét Behár a hegyen előveszem, akkor természetesen azonnal hegyek jutnak az ember eszébe. És szóla az Úr a hegyen. És akkor tovább mehetnék a Bibliába több hegy irányába, például Nébó hegyére, ahol Mózes belátott, de nem mehetett be. Szólhatok tovább, természetesen egészen végig a hegyek kapcsán, a névtelen hegyeknél, hogy a hegyeknek a tengerbe ugrásáról mit jelent, különben nem azt jelenti, épp ezzel kellett foglalkozni. És beszélhetnék azokról a hegyekről, amely az Ószövetségnek a könyveibe találhatok, mert mindegyiknek jelentése, jelentősége van. És egészen a sorrend zárásáig eljuthatnék a Golgotáig, ahhoz a hegyig. Eljuthatnék Jeruzsálemig, amit hegyek vesznek körül, és benne két hegy van, a Sion hegye és Jeruzsálem maga. Mit jelent a hegy, és amikor az Úr szól a hegyről, akkor természetesen elgondolkodhatom azon, hogyha Jeruzsálemet veszem a magam elé, akkor melyik hegyről beszél? A templom hegyéről beszél, vagy a Sion hegyéről? Mind a kettőről egyszerre beszélhet, hiszen a Sion hegye nem más, mint a királynak a lakhelye, és Jeshua HaMashiach, a messiás király itt van, és visszaérkezik, visszajön, és beszélhet természetesen a templom hegyről is, ahol most nincs templom, de ő önmaga a főpap Isten előtt, tehát képletesen Jeruzsálem hegyéről is beszélhetek, ahol a templom van. Szellemi Jeruzsálem értelmében a szellemi templomról. Nem elszellemesíteni akarok ilyenkor, hanem azt kell mondanom, hogy bizony működik a templom, bizony működik a hegy, bizony működik a főpapi szolgálat, de már nem a látható világban, hiszen Jeshua HaMashiachnak a feltámadásával, illetve azt követő időben megszűnt a templom Jeruzsálemben, nincs papság, nincs áldozat. A zsidóságnál szünetel most ez a folyamat, a templomnak a szolgálata, a főpapi szolgálat, és így tovább. De mégse, mert Isten igazságosa és akarata az, hogy ma is a templom működik, a templom mi vagyunk, és a templom nem más, mint Krisztus teste, és a főpap maga, ő Jeshua HaMashiach. Tehát melyik hegy? El lehet gondolkodni, és amikor erről a Behárról beszélünk, akkor nagyon érdekes maga a ünnepek utáni felsorolás után, hogy miért azzal kezdődik, hogy Isten a szombatról, a szombatévről és a különböző szombatokról beszél. Mert udvarlag nem egy szombat van. A hetedik nap a valóban szombat. A szombatoknak vannak folytatásai, szombatév és így tovább. A 25. fejezet pontosan a szombatévnek a betartásáról szól, a hetedik év, vagy a zsidóság évről szól, és utána folytatódik a kürtölős éve, vagyis a jubileumi év, vagyis a 49. 7x7 49. évről, az elengedésről, és aztán a birtok visszaváltásról ebben az időszakról. Nagyon-nagyon mélyen kellene erről beszélni, és talán egyszer adatik is erről beszélni, hiszen amikor körbenézek az egész világban, pontosan egyetlen egy nagy törvénynek, egyetlen egy törvénynek a elhagyása és megszegése az, amit a jelenlegi kornak a állapotában megtalálhatunk. Mert Istennél, amikor a szombatévről beszél, arról az egységről beszél, amit a Bibliában ezen a részen olvashatunk, hogy vissza kell adni, hirdessetek szabadságot a foglyoknak. Egy állandó vagyonrendezés van. Nagyon egyszerűen fogalmazva arról szól, hogy Isten elrendelte azt, hogy az egyik ember a másik fölé ne nőjön. Se kamatszedések, se kizsákmányolással, sőt Istennél csúnya szót mondok, majdnem egy őskommunista módon, ez nem tartozik ide, de ezt a szót tudom hozni, ott van az állandó egység, hogy egyik embernek nem lehet több, mint a másiknak. A visszaszolgáltatás, a rendeződés. Ráadásul ezzel Isten azzal tanít bennünket is, és tanította a régieket, amit a maiak már nem tudnak, hogy minden Istené én addig használhatom, amíg a másik embernek a fejére nem növök, és nem uralkodhatom. Parancs, hogy ne uralkodj. Parancs, mert akkor is voltak szegények, akkor is voltak, akik bűn miatt elvesztették a vagyonukat, teszem azt, és tartozással voltak, lopás vagy kártevés miatt, kár okozás miatt, de egy idő után, Istené egy természetes rendeződés volt, a rendeződés éve volt, amikor vissza kellett adni mindent, és minden újra kezdődött ciklikusan. A 49 év igazából egy ember öltőnek az időpontjának vehetem abba a korba is, ha csak belegondolok, hogy 1700-es években Magyarországon 45 év volt az átlag életkor, a vége az életnek. Mi itt a 60-70 évvel úgy el vagyunk egy kicsit szállva, nem is olyan régen, még a 45 éves kor még már aggasztján volt. És ha erre emlékszem vissza, akkor azt mondom, hogy Isten egy bőséges ciklust ad, 49 évet ad egy ember öltőre, hogy egy ember öltőig használ, de ad vissza. De jó lenne megtanulnunk azt, hogy amink van Istené. De jó volna megtanulni azt, amit ad, azt annyira használhatom, hogy az Ószövetségben írva vagyon, és nem igen szeretnék használni az emberek, mikor mindenki sikerorientált, mindenki keresi a profitot, és mindenki a mammonnak él, pedig pontosan ez a törvénynek a be nem tartása az, amelyik elvitte Babilonba, fogságba a választott népet, pontosan annyi évig, amíg nem történt meg ennek a szombat évnek az ünneplése és megtartása, pont annyi évig volt Babilonban Izrael népe, és ma is pont azért vagyunk abban az állapotban, mert Istennél van egy számadás és igazság, és mindenért felelni kell, amikor nem tesszük szabaddá az embereket, amikor nem tartjuk be Isten törvényét, annak van következménye, vagyis a mai állapotok annak a következménye, hogy ezt a részt, amit itt olvashatok, amit Isten minden embernek adott a zsidóságon keresztül, ezt nem használtuk. Ne fosz ki a másikat, a te vagyododdal úgy, ahogy van, úgy számolj el, hogy vissza minden, elengedés van, elengedéséva, rendeződés, akinek a tulajdona hozzád került, az visszavásárolhatja, kap egy laufot, egy időt, hogy vissza tudja a sajátját szerezni a szükséges rossz állapotából, vagy ha betartotta volna ezt az emberiség, akkor ma hol tartana? Akkor tényleg elmondhatnánk, hogy testvér a testvér, és ember testvér, és sok mindent elmondhatnánk, de mivel pontosan ez nem működik, hát pontosan ezért vagyunk ebben az állapotban, mert Istennél van egy számadás. Mert mindenért felelni kell, minden törvény be nem töltéséért felelni kell. Annak idején Babilon volt a következménye Isten büntetésének. Én nem tudom elmondani, hogy hány évig lesz most Babilon, amikor az emberi túlzás, az emberi túlfogyasztás, az emberi uralkodásnak egyértelmű, hogy babiloni következménye van. Bizony szolgaságba, pusztaságba megy a nép. Oda megy, és Istennél azért elég kemény dolog ám ez, mert először a sajátjaink kezdi, az ő népén kezdi az ítéletet. Mindenkin, de először az ő népén. És ez a pusztaság, amit szellemben, lélekben megélünk, ez annak a következménye, hogy magunk is attól szenvedünk, hogy magunk is rabja lettünk a mammonnak, magunk is rabja lettünk annak, hogy elhittük, hogy én nagyobb vagyok a másiknál, magunk is még egyházi szinten is a előrelépésre, a másik fölé kerekedésre utaznak az emberek, mindenki a másik ember fölé akar kerekedni, és Isten kerekperezt kimondta egy mondattal, ne hozz ki a testvéredet, ne hozz rossz helyzetbe, ne uralkodj fölötte, Isten azzal a törvényeivel, nem csak akkor, hanem törvényei örökök, ma is kimondja, ha te emberen uralkodsz, akkor isteni jogkörbe helyezted magadat, és Isten nem hagyja más Istent maga mellett, nem hagyja meg. És ezen a világon egy elég kellemetlen helyzetbe fog kerülni mindenki, különösen a kereszténység, akinek tudni kellene ezt, tudni kellene a törvényt, ha már egyszer a gyökereit ott leli fönt benne a Ószövetségbe, bár nagyon szívesen azt mondja, hogy a Golgotától kezdünk, és ez nincsen. Pontosan azért, hogy tudja használni hasznára ezt a világot. Pontosan olyan legyen, mint a világi, pedig Isten minden embernek, és különösen annak, aki ismeri őt és hallgatja őt, annak különösen a szívére helyezte, és különösen számon kéri, miért nőttél a másik ember fejére. Neked ennyit adtam, azzal úgy gazdálkodj. Neked ezt adtam, elszámlásod van. Nem azért kaptál, hogy a másik fölé kerekedjél. És oly mindegy, hogy mit, tudást, vagy pénzt, vagy bármit. Nem azért kaptál. Amikor ezt a törvényt megszegték, akkor jött be az úgynevezett piacgazdaság, akkor jött be a túltermelés, akkor jött be a túltermelésnek a folytatása az, hogy ami fölösleg volt, a valam másikat megszorítottam, ebből kezdődött a fegyverkezés, a harcok, a háborúk és mi egymás. Pontosan, mert a szombatévet nem tartották meg, pontosan ezért. Pontosan azért, hogy nem ment minden vissza Isten birtokába. Nagyon nehéz dolog elmondanom, hogy Izraelben még mindig sokan tudják, és mégse használják, hogy Izrael nem a zsidóké. Izraelnek nem olyan ország, ami nem a zsidóké. Tetszik vagy nem tetszik, de még így is csak tudják kevesen, de szívesen használják azt, amit a világot, tekintettel Isten kimondta, hogy az a föld az enyém. Azzal pedig nem gazdálkodhatok el, nem adhatom, semmit nem tehetek vele. Arra a földnek, arra a földre a tulajdonosnak a parancsa, terve és akarata érvényes. Egyéb iránt ez az egész föld Istené, és ha Isten ad egy uralmi kijelentés, hogy tied minden hatalom menjen és földön Jeshua Hamasiahnak, akkor ebbe benne van, hogy ugyanúgy érvényes Isten akarata, az emberi egyenlőség. Az emberi egyenlőség nem a felvilágosodásnak, a reformkornak a módszerei, a francia forradalom és egyéb jelszavaival, hanem a bibliai szavaival, amid van, nem azért kaptad, hogy a másikon uralkodjál. Ha te kaptál Istentől több látást, és éppen a szószéken vagy, akkor nem azért kaptad, hogy te vagy a banda gazda, vagy a disznó hajcsár, mert pásztor semmiképpen. Nem azért kaptad a többet, hanem azért, hogy elszámoljál vele. És mindig is azért kapjuk, hogy el tudjunk számolni vele, és egy idő után tényleg le tudjuk tenni, visszaállítani azt a rendet, amit Isten adott, oda tudjuk adni, hogy Uram, ezt kaptam, és elszámolok vele. Tudunk-e úgy az értékeinkkel mindennel elszámolni Istennek, hogy tőled kaptam, és nem használtam másik ember ellenibe. Nem használtam uralomra, nem használtam haszonra, nem használtam sok mindenre. Tudok-e így? Mert a sátán bizony tudja ezt használni. Magyarországon a zsidóságot úgy beszélik, arról beszélnek, hogy a gazdag és a bankár és egyebek. Bizony a sátán miatt azok, és nem azért, mert belülről jött, hanem Magyarországon kötelező volt kamatra adni a zsidónak, a magyaroknak. Anno 1400-1500-as évek. Kötelezővé tették. Kötelezővé tették Isten törvényének, ezt a törvényének, hogy kamatra és egyébre ne adják kölcsönt, és ne zsarold meg a másikat. Kötelezővé tették, hogy adjon kölcsönt. Kötelező. És most a kötelező tevő pontosan a zsidózik. Utána kell nézni a történelemnek, a törvényeiben, a magyar törvényekben miket hoztak. Bizony, pontosan azért tiltották, és hozták be a szombat helyett a vasárnapot is, hogy a zsidó egy héten kettő napot nem tudott kereskedni, ha már muszáj is volt neki, mert szombaton, mint Isten hívó zsidó, betartotta a szombatot, vasárnap tilos volt neki a vásárnapon, ugye, és ki? Kiesett két nap a bevételéből, az megélhetéséből. Kötelezték a zsidót a törvényeknek a be nem tartására. És én áldom Istent, hogy a mai zsidóságban is azért a szombat ünneplése megvan, bár a szombat évnek a ünneplése igazából csak már jelképesen működik, de Isten azért gondoskodik arról, hogy az ő akarata szerint bet kell tartani a szombat évet, mert Isten ígéretei lesz még szombat év. lesz még, amikor ember emberrel elszámol, és ember embertől nem fog venni kamatot, lesz még szombatév, csak amikor ebbe belegondolok, akkor nem az lesz, hogy mindenki visszaadja a kamatos kamatokat és a gyárait és egyebeket, vagy adakozni fog, hanem Isten mindenkitől mindent elvesz, és akkor lesz majd osztozkodás. A nagy semmin, és lehet újra kezdeni. Kicsit profétai, mint mondok, nem saját proféciám természetesen, de amikor Isten azt ígéreti, hogy a szombatévet helyre fogja állítani, mikor minden emberrel elrendezi az anyagiakat, és nem fog uralkodni rajta, és nem fog kamatra kérni, és nem fogja megzsigerelni a másikat, az pedig csak egy esetben elképzelhető ezen a földön, ha senkinek nem lesz semmije. Nem akarok előrevetíteni egy totális gazdasági válságot, de akkor nem lesz probléma az anyagiak, ha nem lesz anyagiak. Akkor nem szokott probléma lenni. Ha egy teljes gazdasági csőd van, akkor már oly mindegy, hogy ki milyen állapotban van, mert senkinek nem ér semmije, ami idáig érték volt. Nem akarok sötétre festeni, de Istennek a törvénye mégis arról szól, ma is elvárja legalább az övéitől, legalábbis nekünk kell hallani, bármit kaptam Istentől, azt nem magamnak kaptam. Nem magamnak kaptam. Az elengedés, mint szombatév, az elengedés, mint a Jóvel éva, elengedés éve, bizony benne kellene lenni a zsigereinkben, az életünkben az elengedés szó is. Amit kaptál, nem a tied. A leviták is így kapták az ajándékot, és megdöbbent, amikor olvassa az ember a Bibliába, hogy adtam neked részemre, így szól Isten. Talán ezt a mondatot kellene megérteni. Adtam neked részemre. Adtam neked egy gyermeket részemre. Adtam neked ezt részemre. Adtam neked. Megáld Isten, és az övé. Vajon az életem övé, és a bankkártyám nem? De hogy működik ez? Adtam neked részemre. Mert elszámolási kötelezettségem van. Azért, mert én az övé vagyok, így mindennek az övének kell lenni, és ebben a pillanatban minden az ő terve és akaratába kell, hogy menjen. Mert ha nem, mert ha amit én kaptam, másik ember uralmára használom, Isten helyébe lépek, Istenkedek, mert a másik fölött használom a hatalmamat, ami pénzzel nagyon könnyen akár egy atombomba vásárlásával is működhet, vagy bármilyen kisebb, nagyobb formában is, ura fenyegetője és leuralója lehetek másoknak. Amikor Afrikában szolgáltam, akkor igazából bizony sokszor elgondolkodtam azon, hogy Istennek mi a terve, mi a terve azzal azokkal, akik sérültek ebben? Mi a terve azokkal az afrikaiakkal, akik között voltam, és valóban ők az ember, a fehér embernek az áldozatai abban az értelemben, hogy kizsákmányoltak. Vajon hogy fog megtörténni az, hogy Isten rendet tesz, mert vissza kell adni? Mindig vissza kell adni. Isten azért szereti azért azt a feketét is annyira, vagy azt a magyar cigányt is, vagy akárkit is szeret annyira, hogy vissza kell adni, amit tőle kaptam. Vissza kell adni, amit tőle elvettem. Isten az igazságosságnak az Istene még ebben az értelemben is. Vajon mikor fogja Isten megnyitni azt, hogy vissza kell adni annak az afrikaiaknak a vagyonát és a nyersanyagát és mindent, az életét, amit bizony akár egy amerikai bevándorlás során rabszolga módon éltek meg az elődei. Mi lesz a következménye, Istennek az igazsága működik? Mi lesz a következménye egy Afrikával, vagy bárhol? Mi lesz a következménye Európa? Mi lesz a következménye Magyarország? Hiszen mindenkinek valami gyarmatocskája volt. Majdnem azt mondom, hogy Magyarországnak még áldás, hogy nem volt gyarmata, mert kevesebb cekhet kell visszafizetni. Áldás, de Istennél úgy mond, mégis azt mondom, a visszafizetés ott van. Kit zsigerelték ki? És azt hiszem, hogyha ezt ugye elgondolkodnánk rajta, bármikor is használom bármit, ami bennünket erőssé tesz, tudás, ismeret, vagy a tudás hatalom, és sok minden mást, vajon elgondolkodunk-e azon, hogy mi hogyan használtuk mindazt, amit Isten adott nekünk? Akár egy gyereknevelésben is. Azt hiszem, a gyereknevelésben is vissza-vissza köszön az, lehet látni. Amikor én rosszul használom a hatalmat, vissza fog köszönni 13-14 év múlva. Bizony a kamasz gyerek már szembe is fog fordulni. Bizony kamatostól meg fogom kapni. Bizony, ha rosszul kaptam valamit, akkor amit elvettem a gyerektől, akkor én iszom meg a levét, hogy a gyerek nem kapta meg. És így folytathatnám tovább. Mivel uralkodtam én a másik ember fölött? Mert minden ember még félelmében is uralkodni akar. De nem csak félelmében, pusztán azért, mert ember, és pusztán azért, mert korszerű ember, igazából szeretne ebben az mindenki uralkodik korszakban úr lenni. Hát ha valamikor, akkor most nagyon fontos lenne arról beszélni, hogy Istennél egy folyamatos rendeződés van. 7 évenként elengedés van, 7x7, vagyis 49 évenként teljes elengedés van. És ha megkérdezem, hogy 49 éves korod után, te hogy állsz a teljes elengedéssel, amikor oda kell állni, elmenetelni, és azt mondani, Isten, én megyek, mert akkor nem vihetsz magaddal semmit. Akkor csak jönnek, érted, mit akarsz elvinni. Rendezve vagyunk-e ezzel az elengedésekkel? És magát az elengedés szót jó lenne sokszor megérteni. Sokszor megérteni két oldalról is. Mi nem tartozhatunk egymásnak. Nem tartozhat egymásnak férj-feleség, szülő-gyermek, testvér-testvér, és egyáltalán ember-embernek nem tartozhat. Nem lehet sérült. Rendezni kell az életünket. Rendezni kell, nem lehet számon kérés, soha semmilyen tartozás. Nem lehet, rendezni kell a dolgokat. Nem ez a vad számon kérés, ami most dühöng a környezetünkbe, ez Istennek az akarata, hanem az, amikor valóban nem megy le a nap úgy, hogy egymástól nem rendezzük a dolgokat. Hiszen egymástól sokszor pontosan azt várjuk el, hogy fizessen valamivel, mert tartozik. Fájdalom, dító kezdve akármit, vagy nem teljesítette az én uralmamat, akaratomat, és bizony hódoljon be előttem. Rendezettek-e a kapcsolatunk, és az elengedés működik-e? A jóvel év kapcsán ezt kell mondanom. Elengedés működik-e? Elengedés, hiszen Isten elengedte. Isten elengedte nekünk a bűneinket, mi hogy vagyunk az elengedésekkel? Mi hogy vagyunk azzal, hogy egymás felé számlákat nyújtunk be? Hogy vagyunk azzal, hogy úgy nézünk a családtagokra, hogy ő tartozik nekünk? Anyák napjai csokor rózsával, miközben nem voltam anya, vagy mit tudom én, akármilyen egyéb példát is hozhatok, elvárásaink vannak, és bennünk a hiba, és nekünk van problémánk, mi nekünk fáj, mert nem rendeztük, nem engedtük el a múltat, nem rendeztük, nem engedtük el a tegnapi napot, nem engedtük el. Elvárásaink vannak. Isten még erre is kiterjeszti a akaratát, ezekkel a parancsaival, az elvárásaidat szüntesd meg. Egyedül valakinek lehet elvárása, őnek, akitől kaptad, még az életedet is tőle kaptad, egyedül neki lehet. És a másik ember is rendezed. Rendez, és a szombatnak a betartásában így a szombat év és a 7. a 49. az elengedés éve is bizony arra vezet rá, hogy hogy bánjunk a birtok visszaváltásával. Itt olvashatjuk a 25. fejezetben, birtok visszaváltása, ha elszegényik a te atyád, és elad valamit az ő birtokába, akkor álljon elő az ő rokona, aki közel van őhoz, és váltsa ki, amit eladott az ő atya fia. Bizony, hol működik ez ma? Működik. Egyetlen egy valaki. Maga Jeshua Hamasia ezt megtette. Ő az, aki kiváltott, mert eladósodtál. Az egész nyomorult világ pont ezért adósodott el. Pont azért, mert nem tartotta be a szombatot, a szombatévet, az elengedést, a rendeződést, a folyamatosságot nem tartotta be. És Isten még önmaga is betartja ezt a törvényt, amikor azt mondja, te szegény ember, viszont én a legközelebbi rokon, a megváltó megváltalak. Tudod, milyen Istened van? Hát ilyen. Tudod, milyen emberek vagyunk? Mi elengedni nem tudunk semmit. Mi haragot tudunk tartani. Mi elszámolni akarunk. Mi nekünk mindig igazunk van. Mi nekünk mindig uralkodnunk kell. És valaki azt mondta, én viszont betartom a saját törvényemet. Ha elszegényik a te atyád fia, és elad valamit az ő birtokából, akkor álljon elő az ő rokona. Mit adtál el? Most divat megint a zsebszerződés. Mit adtál el titokban a sátánnak? Szabadidő, pénzed, stb. Nem akarom sorolni. És Isten ezt tudja. Isten tudja, hogy nagyon is eladósodtál, azért vagy itt. Hála Istennek, hogy itt vagy. Ezért, pontosan ezért, saját magán úgymond alkalmazza a törvényét. Megváltalak, mert szegény vagy. Nem jajgatni, humanista módon jajgatni kell, hanem szégyenkezni. Én adtam el a fiatalságomat, én adtam el a tehetségemet, én adtam el a pénzemet, mert eltékozoltam, én adtam el mindent. És Isten azt mondja, jó, enyém vagy, fiam vagy, megváltalak ettől. Tudod, ha Isten be tud tartani egy törvényt, amit ő adott, nekünk csak szégyenkezésre maradhat időnk. Vagy azonnal azt mondom, igen, Uram, azonnal azt mondom. Ő megváltott. Ő a legközelebbi testvér, nem a rokonod. Ő. Vér szerint szellemben. Ő a legközelebbi. Egyedüli jogköre neki van megváltani a sátán hatalmába, és megtette. Mert egy törvényt, ő, aki adta, ő alkalmazza önmagán, aki nem más, mint Jesuá Masia. Tudod, jó lenne krisztusi módon élni. Jó lenne megérteni az Ószövetségben az, hogy maga az világ ura betartotta Isten törvényét, gyakorlatban. Mert törvénye volt Istennek a megváltás. Mert törvénye. Nem belemagyarázás, hanem valóság. És ezeket a törvényeket nagyon jól kellene. És nagyon át kellene lapoznunk, hogy mi az, amit az én Uram betartott. Érettem, mert rokonom, mert testvérem, mert az övé vagyok. És amikor ezeket a szombati dolgokat olvasom, akkor Kürtöl és Eszendeje után, tehát a 49. év utáni időszakról beszélünk, az elengedés évéről, akkor jön a 26. fejezet, ami különösen magyarázattal tartozom, mert a zsinagógában, ugye, amikor a Tórához, az olvasáshoz fölhívnak embereket, akkor először fölhívják a kohanita származásúakat, aztán utána a papi levita származásúakat, és utána a többieket, magát a népet, magát a zsidót. És ezen a szombaton viszont csend van, és nem hívnak ki fel senkit a Tórához. Nincs meg ez a sorrendiség, hogy először a papi származású, a kónok, kordák és egyéb nevekben ez benne van. Nincs benne az, hogy a leviták, sorban mondhatnám levineket, léviket és egyebeket, lőviket, sorban mondhatnám, hogy így jobban látható legyen a hármas felépítés a zsidóságnak, és nem mondják, hogy a nép közül valaki most szabad a harmadik helyről, a sorrendiségből előrelépni, hanem elhangzik az, hogy aki akar, jöjjön föl. Aki akar. És miért? Azért, mert itt a Tórában viszont olyan olvasat van, olyan rész következik, amit hát nem szívesen olvas fel egy zsidó. Márpedig a 26. fejezetben olvassuk. 26. fejezetben olvashatjuk azt, amikor áldás és átok kérdése hangzik el. 26. fejezetekben olvasom, ne csináljátok magatoknak pálványokat, se faragott képeket, se oszlopot, se emeljetek magatoknak, se kőszobrokat, ne állítsatok fel a ti földeteken, hogy meghalljatok előttem, mert én az Úr vagyok, a ti istenetek. Az én szombatjaimat megtartsátok, az én szent helyemet tiszteljétek, én vagyok az Úr. Ha az én rendelésem szerint jártok, az én parancsolataimat megtartjátok, azokat megcselekszitek. Esőt adok néktek idejében, a föld megadja az ő termését, a mezőfája is megtermi a gyümölcsét, és a ti cséplésetek is ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségi ehetetek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken, mert békességet adok azon a földön, amikor letekisztök, senki fel ne rettencsen, és kipusztítom az ártalmas vadot arról a földről, és fegyel sem megy át a földeiteken. Sőt, előzitek ellenségeiteket, és elhullanak előttetek fegyver által, és közöttek 50 százat előznek, és közöttek 100-an előznek 10 000-et, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által. És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek. És régebbet ehettek, és az új elől is a régit kell kihordanotok. és az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem utált titeket az én lelkem. És közöttetek jártok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, hogy kihoztalak titeket Egyiptom földére, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti égátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket. Amiért nem olvassák fel a zsinagógába, az következik, ha pedig nem hallgattok rám, és minden parancsolatokat meg nem cselekszitek, és ha megvetitek rendeléseimét és az én végzésemét megutálja ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet, bizony azt cselekszem veletek, hogy rettenetességet bocsátok rátok, száraz betegséget és forrulást, amely szemeket égetnek és a lelket epesztenek, és a ti magotokat hiába vetitek el, mert ellenségetek emésztik meg azt. És kiontom haragatokat rátok, hogy elhújjatok a ti ellenségetek előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és hussatok, amikor senki nem kerget titeket. Ha pedig ezek után sem hallgattok rám, hétszer te keményebben megostorozzak titeket a ti bűneitekért, és megtöröm a ti megáltalkodásotok kevésségeteket, és olyanat teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeket pedig olyannal, mint a réz, és hiába folyat ti erőtök, mert földetek nem adja meg az ő termését, és a föld fája sem adja meg az ő gyümölcsét. Nem folytatom tovább ezt a felsorolást, hiszen számunkra ez a felsorolás pontosan egy népnek szól, és a nép ilyenkor nem szereti hallani, hogy mi következik be. Ezért hallgatnak a zsinagógába azok, akik olvassák, csendesen mondják el, ha másik, nehogy véletlen másikra mondjam. Nehogy véletlen másiknak üzenjem Isten igéjét. Mindez azért tanító számunkra maga a zsinagógai viselkedés is, hogy az átokról halkan beszélünk. Halkan. Halkan, mert nem akarom ezt az átkot senkinek elmondani. Halkan. Halkan az átok. És mi az átkot hangosan szoktuk mondani. Ma divat, hogy egymásról hangosan mutogatunk szóval. Ma divat, hogy egymást úgy, ahogy van, sokszor a Bibliával ütögetjük fejbe, mert hangosan átkozunk. Hangosan sokszor kívánjuk is a másiknak az átkot, hiszen amikor egyházak feleketek egymással harcolnak, akkor úgy minősítik egymást, hogy hangosan. Nagyon nagy hangzavar van. Túl nagy a szája mindenkinek, és az átok, az átok, az átok. Bizony, amikor Isten igéjét elő kell venni, kell beszélni a lehetőségekről. Isten nem ukászokat adott, nem azoknak adta, akiknek nincs akaratuk, hanem szabad akarattal rendelkező embereknek. Ha ezt teszed, ez lesz. Ha azt teszed, ez lesz. Szabad választanod. Együtt kell beszélni. De jó lenne nem beszélni az átkokról. De jó lenne nem beszélni az átkokról. Így is mondhatnám, de mégis tény és tényszerűség az, hogy Isten a lehetőségeket mindenkinek mindig ismerteti. Amikor viszont az áldásról beszélünk, egy pillanatra megállok, és a 10. verset olvasom újra a 26. fejezetből, az áldásoknak az egyik folyamata, és a réginél régebbi tehettek, és az új elől is a régit ki kell hordanotok. És az én hajlékomat közétek helyezem, meg nem utált titeket az én lelkem. Én úgy gondolom, ez amire várnunk kell most. Ez a mi ígéret, és nagyon oda kell figyelnünk. A réginél régebbi tehettek. Tudod, mi a régi? Ez a 2000 éves kereszténység. Tudod, mi az a régi? A hasonló módon, még hozzáteszek néhány évszázadot, és az a judaizmus. És Isten azt akarja, hogy áldásként a még régebbit, a régit adja, önmagát. Önmagát, ami itt van a kinyilatkoztatott Tórában. Régebbinél régit. Nálunk visszaoltatásról beszélni, akkor kell, hogyha valóban a szívünkben van, ez a régi se jó, hanem a régit. Az eredetit adjad, Istenem. Az eredetit adjad. A régebbinél régit. Olyan szép ez az ígéret. Isten valóban azt akarja, hogy az emberiség visszatérjen mindenféle hamis teológia, meg egyéb után, visszatérjen az eredetekhez. Visszatérni, és ezért tartotta meg a zsidóságban, hogy ezt az ígéretet megéljük és megtartsuk, és részese is lehessünk. A régebbinél régebbit akar adni Isten. Ez mind, selejt. mind-mind-mind emberi szándékkal átér dolog. A törvények tömkelege, amit a zsidóság rápakolt egy csomót, amire nem kellett volna, jó indulatúan, hiszen a nép egyben maradása érdekében papipari törvényeket rakott rá, tehát rabbinikus judaizmus szintjén kordába tartotta a népet, összetartotta a népet, viszont a másik nép pedig a törvények elvetésével, meg átszabásával és meghamisításával, meg a szeretetre hivatkozva megnyesegetésével elrontotta azt a törvényt. Kevesebbé tette, kisebbé tette Isten akaratát. Ez is az, és éppen úgymond átdolgozásra alkalmasnak kell, hogy legyen, de nem alkalmas csak egyetlen módon, ha kivágom az egészet, és keresem, és kérem az eredetit. Mert Istennek az az ígérete, régebbinél régebbit kaptok. És még az új elől is ki kell hordni, újat is ki kell, hogy olvastam, még egyszer elolvasom, és az új elől is a régit ki kell hordanatok. Ki kell hordani ezt a sok-sok százezer könyvet a keresztény könyvesboltokból. És a sok misnát és midrást és egyebeket a zsidó szentekből. Bocsánat, zsidónál nincs szent, csak képletesen mondom. Ki kell már hordani ezt a sok emberit, ki kell hordani ezt a sok emberi akaratot és Isten szavát félrevezető dolgot? Az új helyet is a régit kell használni. Magyarul térje vissza. Térj vissza az eredetekhez. Isten áldásként akarja adni az eredetet. Áldásként akarja adni akár még a szombat évnek a törvényét is. Hogyha már itt is tart a világ, az még nem azt jelenti, hogy neked el kell veszned, és ennek sérültjévé kell lenned, mert ha magad betartod a szombatot, a szombat évet és az elengedés évét, Isten megáld, és ha megáld, meg fogod érteni a régit őt. Meg fogod érteni. Nem törvényeskedni kell, nem egy újabb régit, egy akármilyen dogmát elővenni valaki másik régi okos embertől, teológustól, nem erről szól. Arról, hogy Isten önmagát akarja adni annak, aki engedelmes. Önmagát és az egész földre, az egész életére szóló vezetését akarja adni Isten. Mert az ígéreteiben is mindenhol ott van, hogyha betartod. Hogyha betartod, és újra előkerül természetesen a hogyha betartoknál, ha betartod a hukát, betartod a micvát, és betartod a mispátimot, akkor Isten egészen másképpen áldással fordul feléd. Érteni kellene a törvényrendet, hogy ez nem olyan törvényrend, mint amit az egyházak és a teológusok összehordtak, hanem Istennél tényleg ott van a törvényrendnek is a felsorolása, mert amikor olvasom a 26. fejezet 3. versébe, az én rendelésem szerint jártok, az én parancsolataim megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok nektek idejében, ott van benne, hogy ezt a mostani fordítások szerint nagyon nehezen érjük. Azt a hukát, azt a micvát ma kevesen értük, most nem bontam ki, hiszen számtalanszor kibontottam Isten törvényét, rendeletét és a végrehajtása, utasítását és a törvények törvényét, ha betartod, akkor van áldás. De milyen törvényt tartasz be? Mert Istennek maga a törvénye az áldás, és maga az a törvény, amit ő a régit, az eredetit újraadja, a mi engedelmességünknek a következménye, a vele való engedelmes, odadott életünknek a következménye. Nem okoskodás, nem arról szól, hogy egy újabb módszert találunk ki arra, hogy hogy kell csinálni, meg mit kell csinálni, és különböző ötleteket adni megint újabb embereknek, hogy ember tömegeknek, hogy ezt így kell tenni, mert Isten így akarta, és Isten nevében nyilatkozni. Nekünk újra meg kell találni azt, amit Isten kinyilatkoztatott. Újra meg kell találni, és erre természetesen Istennek van egy ígérete, és ebben benne van az ígéretben az is, hogy tetszik vagy nem tetszik, ezt a nem igazán jó állapotban levő zsidóságot kellene már végre újra figyelni, mert Isten nem vonta vissza az ő szándékát, Izrael küldetését, bizony onnét adja újra a régit. Isten megtartotta a maradékban azt, hogy újra a régit, a régebbinél régit tudja adni. Azt a szívekbe tartotta meg, nem az agyakban, hanem a szívekben. Isten gondoskodik az ő törvényének a betartásáról, hiszen ő a törvényeit saját maga is betartja, az ígéreit épp úgy, és amikor az ígéretekről beszélünk, akkor elő kell vennem Jeremiás 16-ot, tehát a profétai rész, amikor ezt az ígéretet immáron profétai módon és Jeremiástól, aki igen kemény proféta, őtől hallom és olvashatom most, tehát Jeremiás 16-19-től. Ó Uram, én erősségem, én bástyám és menedékem a nyomorúság idején. Hozzád jönnek majd a nemzetek a föld határitól, és ezt mondják. Bizony hamis isteneket bírtak a mi atyánk, és hiába olókat, mert nincs köztük segíteni tudó. Csinálhat az ember magák isteneket, hiszen azok nem istenek. Azért én megismertetem velük az úttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Hú, de nehéz ez, hiszen jó ígéret, de a jó ígéretben benne van a nagyon kemény dolog. És talán a mi életünkben is már részesei lehetünk ennek az ígéretnek. Ó Uram, én erősségem, én bástyám és menedékem a nyomorúság idején. Bizony szellemi nyomorúság van, tetszik vagy nem tetszik, mert aki megélt már néhány évtizedet, az tudja, hogy mi a különbség akár 40 év és a mai nap között. Itt nyomorúság van, éhség van, tudattalanság van, össze-vissza kapkodás, itt káosz van, nyomorúság van. Nyomorúság van, és amikor az ember tényleg ezt a proféciát olvassa, én erősségem, én bástyám és menedékem a nyomorúság idején, valóban bizonságunk-e az, hogy ő az én erősségem? No, nem az én bedolgozom, nem az én eszközöm Isten, hanem aki mellett az ő tervében ott vagyok, és az ő győzelmét láthatom Krisztus által. Valóban bizonságot tudok tenni a jövőről úgy, hogy ma arról beszélek, hogy ő az én erősségem. Ő az én bástyám, hiszen a bástyám szóban már benne van, hogy itt támadások is vannak. A bástya nem a támadó erőnek, hanem a védekező erőnek a sajátossága. Ő a bástyám. Ő, aki ebben az időszakban, ebben a káoszban megvéd. Erősségem és bástyám. Elhárítja a támadásokat és a bástyámat. Ő maga áll ott, és nem engedi, hogy minket elérje ennek a világnak az állapota. Erősségem, bástyám és menedékem. Hova futkározol? Én úgy gondolom, amikor ilyen proféciát olvasok, és pozitív ugye a üzenete, erősségem, bástyám, menedékem. Hát ez bizony nem a legkellemesebb hétköznapról tesz tanúbizonságot. De valóban meg kell kérdeznem, én magamban hiszek, a pénzben hiszek, elbújtam valami mögé, bástya mögé, valami emberi kitalált erősség mögé, elbújok egy gyülekezetbe, egy pásztor mögé, egy tan mögé, vagy valahova, mert van bástyám, hát én, hát persze, és menedékem, mert ebben futás is van. Futás és belemenetel, mint a kőszálba, Istenbe, Ábrám bemegy a kőszálba, bemegy. Azt mondja Isten, gyere, mert nem bírod ki, nem bírod ki, bennem találsz menedéket. Valóban menedékem-e Isten, valóban erősségem-e Isten, valóban bástyám az Isten, vagy vannak erősségeim, vannak bástyáim, és vannak menedékeim. Annyi menedékünk van, a szavunk lehet menedék, mert a szavaink mögé el tudunk bújni. Oda tudunk elbújni. Hát tudod, így gondoltam, és már blablázunk is. A bástyánk, a mi elképzelésünk, a nagy erősségeink. Az erősség, hó, hát nekem azért mit számít ez a kis akármi, ami következik. Van nekem pénzem, meg mit tudom én mi. Csak a pénzed az elmegy, aztán 50 éves korod után rájössz, hogy a fizikai erőd is elment, aztán minden elment, aztán rájössz, hogy nem is vagy te olyan erős, és nem, nincs is bástyád, meg menedékes a sűrűn van, csak kint a Stiglitz kertben, amikor elhantolnak. Az jó kis menedék el lehet bújni. De ki az erősséged, ki a bástyád, ki a menedéked? Mert ott van az ígéret. Ott van az ígéret azoknak, akiknek ez a három valóban a sajátjuk, akik bizonságot tudnak tenni, én erősségem. És az a bizonság is bennünkkel van, ami másokról szól. Nincs más Isten. Én azt hiszem, hogy hamarosan tudunk ilyen bizonságot tenni. Nézz körül ebbe a világba. Na most ki az Isten? Ki az Isten? Elég gyenge lábakon állnak az istenei ennek a világnak. Elég gyenge. Nincs menekedés. És ez az állapot bármikor még rosszabb is lehet, nem jósolok, vagy profétálok, vagy találgatok, de az erősség, a menedék, hát bizony egyre gyanúsabb, hogy egyre kevesebb ennek az emberiségnek, és közvetlen környezetünkben. És egyre inkább el fog hangozni ezt, hogy csinálhat az ember isteneket magának. Csinálhat-e? Csinált bőséggel. Nem akarom bántani a kaotikus egyházat, bocsánat, katolikus egyházat is, a sok tízezer akármilyen sokszor léhűtőjével. Egy halott értem, nem tud imádkozni, nekem meg semmi közöm hozzá. Lehet hinni benne, lehet bízni benne, vagy a szobrokba és az egyebekbe. Nem térek ki erre, de az egyházakon belül is rengeteg Isten van. Karizmatikus módon számtalan Istent tudnak kreálni a csodatevőkből, a csodákból, és egyéb bálványokat tudnak kialakítani számtalan módon. És ezek valamit használnak. Valamit használnak, mondok egy olyat, hogyha én meggyógyulna az akármilyen betegségem, ami nincsen, akkor lenne örök életem. Akkor tényleg ennek a világnak nem lennék az a maradéka, amelyik Isten népéhez tartozik, amelyik megszabadul az örök életre. Ennek a világnak, én úgy érzem, hogy recseg minden egyes talpazata, és Isten ígérete ma is szól. Azért íme megismertetem velük az úttal, megismertetem velük az én kezemet és hatalmamat, és megtudják, hogy az Úr az én nevem. Isten nem olyan, mint mi, hogy ilyen várakozó, ilyen majd csak lesz valami. Ő megmutatja az utat. Megmutatja az utat. És ez pozitív ígéret is, de benne van a kérdés, hol a te szabad akaratod? Akarsz-e már elindulni, mert ő mutatni akarja, és fogja az utat? A mi döntésünk, jó döntésünk, és a mi hitünk, reménységünk és Isten szeretete együtt, hogy mi tudjuk, melyik úton kell haladni. Nem melyik módszer szerint, hanem egy út van, Krisztus szerint. Tudjuk-e az utat? Mert Isten megígéri. Itt még a Jeremiási proféciában is ígéret. Megmutatom az utat. Megmutatom. Megmutatta több mint 2000 éve. Megmutatja naponta. Felelősségünk persze az, hogy mi általunk látja-e más is ezt az utat. Látja-e Krisztus? Mi krisztusiak vagyunk, vagy egyházi, fegyházi, akármilyen bűnös emberek. Megismertetem velük az úttal. Megismertette világgal, és ebben mi részesek vagyunk, hogy megismertetjük az úttal e virágot. Nem a Jézuskával a bölcsővel, dehogy is. Nem ezzel, meg azzal, meg amazzal. Nem vallásos móddal, az úttal, ami dinamikus, ami felelősséggel, döntésekkel, elhatározással és tevékenységgel függ össze. Úttal, és a hatalmamat, kezemet megtudják, hogy az Úr az én nevem. Amikor Isten a kezéről beszél, akkor bizony, egy kicsit azért összehúzódom, mert az a kéz nem csak áldókéz. Az a kéz nem csak mutatja az utat, hanem rád is rád mutat. Mert az a kéz lehet ítélő, sőt neki, egyedül neki joga az ítélkezés is. Az ő keze, ha az életedbe bemegy, akkor lehet ilyen, olyan. Sőt, hogyha összeteszem ezt az ígéretet, hogy én megmutattam az utat a kezemmel, és te nem cselekedted, akkor Isten kezem már másképp is működhet, ítélőkészként is. Megmutatom a kezemet. Vajon Isten melyik kezét ismered? Az, amely kiemelt onnét a pöcegödörből, a mocsárból? Azt? Vagy azt, aminek azt mondtad, köszönöm, én nekem van erősségem, én arra megyek. Én vagyok ám valaki, te nekem nem utogass. Te nekem ne szólj az igével, és nem utasd, merre kell menni. Én úgy megyek, mint ez a világ, mert így kényelmes, meg így jó, meg éppen én vagyok a haszonélvező, és én, ha nem tartom be a szombat törvényeit, akkor még a másik ember föl tudok uralkodni is, a pénzemmel és ezzel azzal. Vigyázzat! Tudod-e Isten keze? Nem csak utat mutat, hanem az útnak két iránya van. Arra, meg arra. Ítélhet és megáldhat. Áldást vagy átkot magad miatt ő fogja megmutatni. Isten megmutatja. az életedben mi az, ami ő szerinte való és áldás, és megmutatja azt, hogy ezt te akartad, és ez bizony átok. Melyik kezed? A kezének melyik működését látod? Mert most, amikor még ebben az időben élünk, és a Földön vagyunk személyesen is, van lehetőségünk. Akár mint Dávid is mondja, hogy útaim, Uram, mutasd meg. Mutasd meg. Mutass a te kezeddel, merre kell menni. Nem hogy kell megúszni ennek a világnak a mocskát, amiben úszok. Nem a mocsokba akar Isten megtanítani téged, mell vagy gyors úszásba, hanem ki akar emelni onnét. Isten nem azt akarja megmutatni, hogy hogy tudsz te hívő néven bűnös módon megúszni a balhékat. Ő azt akarja megmutatni, merre menjék ki belőle. És mi a bűnöd, és miért kell bocsánatot kérni, és hogyan tovább ő ezt akarja megmutatni. Olyan szépen kapaszkodok Isten kezébe, hogy gyere velem az én akaratommal. Isten azt mondja, én megmutattam a kezemet, de ebbe benne van, arra kell menned, vagy nem mentél arra. Ez már kegyelmi kérdés. És Istennek a szuverenitása, hogy mikor mit mutat? Mikor telik el az idő, hogy ennyi elég volt? Mikor mutatja vissza arra? Mikor mutatja, hogy leveszem a kezemet? Mikor? Mert ez mind az engedelmességgel függ össze, és megmutatja Istennek kezét és hatalmát, megtudják, hogy az Úr az én nevem. Ha megmutatja a hatalmat, akkor bizony lehet ítélet, de lehet kimenekítés is, lehet megváltás is. Rajta tőled függ, hogy mit értesz ebben. Ha a saját helyzetedet hogy éled meg? Megmutatta Isten az utat, hogy nem jó fele mész? Hallogattad-e rá? Hallottad-e, hogy mit mutatott? Hallottad-e az ő kezének a működését? Hallottad-e a kezének a működését, annyit jelent, hogy tevőlegesen hallgattam, mert visszafordultam, vagy elindultam. Mert ő megmutatja a hatalmasságát. Megmutathatja a hatalmasságát, hogy kiemel, de megmutathatja úgy is, hogy megítél. Istennel nem lehet játszani. Isten kimond valamit, ezt mindenkinek érteni kell. Ha az úton nem jó úton mész, az a hatalom, amit ő mutat meg, nem biztos, hogy a kegyelem, mert nem azt kérted. Te Istennek a beleegyezését kérted a bűneidre, és akkor az ő a kezét meg is mutatja. Megítél. Megítél, de még azért adhatunk hálát, hogy az ő nevét, ha megmutatja, azért abban benne van az örökkévaló, megváltó. Istennek mind az összes tulajdonsága, 13 tulajdonsága, hogy hosszú törő, irgalmas, és így tovább. Benne van, amit Ábrahámnak is mondott, én vagyok. Önmaga bemutatkozása Krisztusban Jesalmus által ma is bemutatkozás, csak a mi bemutatkozásnak a következménye az, hogy mi is be tudunk ám mutatkozni. Hosszú tűrő, hát akkor húzzuk az időt. Na de meddig? Irgalmas. Jaj, nekem nincs olyan nagy bűnöm, nem kell az irgalmasságod. Hát mikor fogadjuk el Istennek azt a nevét, amit ő adott, a minden név fölött adott nevet elsősorban, de amikor azt mondja, hogy megmutatom az én nevemet, akkor nagyon nehéz arról beszélni, mi az ő neve. Istennek a neve. És újra elhozom azt a példát, amikor valamikor egy zsinagógában, egy szefárd, ma már nem igazából létező szefárd zsinagógában, egy idős zsidó bácsit megkérdeztem, hogy mondja meg Istennek hány neve van, és egy imádkozás közben elbeszélgettünk, és visszaszólt, és hogy én nem tudom, mert mindenben ő van benne. Ezt egy zsidó ember mondta, aki nem is tudta, hogy kicsoda Jeshua Masia, de érted-e, hogy Jeshua Masia minden nevet, és a legfőrcsőbb nevet is ő hordja a hatalmat. Neki van hatalma, neki van keze, van ereje, Isten akaratában önmaga. Önmaga, ha kimondod, hogy te vagy az én Uram, ha kimondod, nem módszerként mondod ki, hanem valóságosan. Megmutatom a nevemet, és amikor Isten neveit előveszem, mondhatnám sorba gondviselő, gyógyítót és egyebeket, felsorolni is nehéz, amit lehet, de amikor ezt a sorozatot folytatom tovább az újszövetségi ígéretekkel, akkor kit ígértek az angyalok ott Betlehembe? Nem Jézuskát. Többet. Megmutatom az én nevemet. Isten ennyire kegyelmes és irgalmas, hogy még ebben a helyzetben is azt mondja, én vagyok a megváltó. Én vagyok, aki érted. Én vagyok. Békesség néked, legyen békességed Istennel. Ez az ígéret Jeremiástól kettős ígéret igazából. Választási lehetőségünk van. Elfogadni az ő nevét, vagy nem fogadni az ő nevét. Nem azt mondja Isten, hogy nem fogod elfogadni a nevemet, és nem azt mondja Isten, hogy elfogadod a nevemet, hanem megmutatom a nevemet. Isten neked teljes mértékben szabadságot adott. Tudod-e az ő nevét? Tudod-e, hogy szükséged van rá? Tudod-e, hogy szükséged van erősségre, bástyára, menedékre? Tudod-e, hogy szükség van segítségül hívni a Mesiás királyt? Tudod-e, hogy a minden név felett való névben minden benne van, és amikor érzed, hogy mire van szükséged, egyedül ő adhatja meg. Nincsenek istenek. Ő menekíthet meg. Nem az ő világébb legyen a világnál, nem. Ő magához menekítsen. Ő az, aki a nevében erőt és hatalmat hoz. Nem varázslóként, hanem kijelentésként, hogy én vagyok. Egyedül én vagyok. Megmutatom, és amikor megy tovább ez a bibliai szakasz, Jeremiás könyvében a 17. versben folytatom, vagy 17. fejezetben folytatom, ami a heti szakasszal, a Mózesi könyvvel ugye összekapcsolódó, hiszen ott is átok és áldás kérdése van. Itt viszont konkrétabb az 5. verstől, és itt megint csak nagyon nehezen mondja ki az ember, halkan és hangosan egyaránt, de ki kell mondani. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testbe helyezi erejét, az Úrtól pedig eltávozik az ő szíve. Mert olyanná lesz, mint a hangat, a hangafa a pusztába, és nem látja, hogy jó következik, hanem szárazságban lakik a sivatagban, a sovány és lakhatatlan földben. Átkozott az a férfi, aki az Úrban bízik. Bocsánat, áldozott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és a száraz eszendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Én az Úr vagyok, az, aki a szívét fürkészem, és a verséket vizsgálom, hogy megfizessek kinek az ő utai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Mint a fogolymadár, mely fiakat gyűjt, melyeket nem üköltött, olyan, aki gazdagságot gyűjt. De nem igazán, az ő napjának felén elhagyja azt, halálkor pedig bolondá lesz. Ó, dicsőség trónja, kezdettől fogva magasság a szentségünknek helye, Izraelnek reménysége, ó Uram, kik elhagynak téged, mind megszégyenülnek. Akik elpártolnak tőlem, a porba iratnak be, mert elhagyták az élő vizeknek kútfejét az Urat. Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekedésem. Talán ezzel kellene, ezzel a mondattal igazából nem csak zárni, hanem folyamatosan nyitva hagyni, hogy ennek a kellene elhangozni. Az ismeret és a tudás után gyógyíts meg, Uram, gyógyíts meg. Igen, beszennyezett a pénz, rákos vagyok tőle. Bőrbeteg vagyok, mert érintkezik a pénzzel, és bizony megfertőződöm tőle. Minden, ami a világtól van, és ami bárvány, csak ha érintkezek vele, ragályosan beteggé tud tenni. Gyógyíts meg. Ha csak felületileg akkor is, ha mélyen behatol akkor is. Mert Isten valóban, ahogy itt ígéri, ő a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Szív a szellem a zsidóságnál, a vese az, ami kiválaszt, vagyis a tudás ismeret a léleknek a jelképe a Bibliában. Isten tényleg vizsgálja a te gondolataidat, a te vesédet, hiszen a vese kiszűri a szennyezőt, a te ismereted is kiszűri. Valóban egészséges a vesét? Valóban megszűri azt a sok információt, ami jön a világból? Vagy úgy, ahogy van, bekerül a véráramlatodba? Bekerül a szennyeződés és a szívedet eléri, hogy a szellemed is megbetegszik? Isten vizsgálja. És ha ő vizsgálja, én azt hiszem el kell hangozni azt mi szánkból, és nagyon hamar. Gyógyíts meg, Uram! Bizony annyi hatás ér a világból. Annyi, de annyi. Annyi gondolat, információ, ötlet, módszer, mit tudom, micsoda. Nem csak a világból, a szószékrektől kezdve akárhonnét is. Az információs társadalomban, amiben élünk itt, meg már borzalmasan sok mennyiség van. Az embernek valóban csak a akkor van menedék, ha Istentől kér tényleg látás és néha visszafogás is, hogy ne egyen már meg mindent, és ne igyon mindent meg. Lássuk az internetnek a veszélyeit például. De hogyha Isten vizsgálja a szívet és a vesénket, a szellemünket és az érzületünket, gondolatainkat, vágyainkat, vagyis a vesénket, akkor nincs más. Nekünk is ugyanekkel a szavakkal előbb-utóbb meg kell nyilvánulni Isten előtt. Uram, gyógyíts meg! Gyógyíts meg, mert annyira megszennyeződtem ebbe a világba, beteg lettem. Gyógyíts meg, mert annyi mindent megettem, információt, gyógyíts meg. Gyógyíts meg a kereszténységtől, mert annyi dogmát, teológiát és ötletet és mindenfélet kaptam, hogy már végül nem tudom, te ki vagy. Gyógyíts meg. Gyógyíts meg az összes bálványimádó egyháztól, mert végül még én is elhittem a varázslásukat és egyebeket. Gyógyíts meg. Mert ez a gyógyulás és ez a szabadítás, ez a ígéretet ad arra, hogy visszaad az eredetekhez. Vissza az eredetekhez egészségesnek lenni. Vissza az eredetekhez a tiszta vízhez, a tiszta forráshoz menni. Ez nem más, amit Isten maga nyilatkoztatott ki ennek az emberiségnek, egy eszközzel, ami Izrael népe. Egy eszközzel, ami maga nem tartotta be, de akkor is eszköz. Ha beszennyeződött a vödör, akkor is vödör, és valamikor tiszta vizet hozott, és még fog hozni, mert Isten megtisztítja. De ki tudjuk-e mondani, tisztíts meg, gyógyíts meg, szabadíts meg, mert most ez a helyzet, ennek a világnak ez kellene, ennek a kereszténységnek ez kellene, mert Isten vizsgál. Hagyod-e vizsgálni az orvosnak, magának, Istennek az életedet? Ő tudja, ki vagy, de hagyod-e, hogy ki is mondja, beteg vagy. Meg is mutassa, mi a vizsgálat eredménye. Tudod-e hittel kérni Istentől, Uram, mutasd meg, hogy amit ma hallottam, az most jó vagy rossz? Vagy amit valamikor hallottam 20 éve a szószékről, az jó vagy nem jó? Mert valami nem stimmel, valamit nem értek, és ő akar, tud, és a nevébe is benne van, hogy ő a te gyógyít, az én gyógyítom. Gyógyítód vagyok. Hát fogadd már el, hogy annyi maszlagot ettél, ittál már. De annyi mindennel megtömték a fejedet, hogy a szíved betegedett meg. Szellemben beteg ez a kereszténység. Szellemben betegek a hívők. Mert annyi mindent ittak. Annyi minden új ötlet, gondolat, tudomány és segédtudomány, meg mi egymás. Minden megfertőzött. Ki tudjuk-e mondani, gyógyíts meg, Uram. Mert addig nincs semmi. Ő önmaga nem fog meggyógyítani, csak a diagnosztizál. Ő a Szent Szellem által azt mondja, hogy ebben az állapotban vagy. Tudd meg, kérd a vizsgálatodat. Meg fogom mondani, mi az, ami nem való a te életedbe. Megmondom neked, mi az, ami nem tiszta. És meg fogja mondani, menj vissza az eredetekhez, mert az a tiszta. Tiszta forrás, amit én ígértem, és újraígértem, és a jövőre is ígérek, hogy visszaadom az emberiségnek. Kérjed már a tiszta vizet, és nem mindenféle löttyöket iszogassál. Bemegyek egy keresztény könyvesboltba, sokszor a 3000-ért ki tudnám dobálni, mert annyi szennyírat. Bibliával aláhúzva. Annyi módszer, és annyi ötlet, és annyi, hogy bármelyik cégnek a kereskedelmi tevékenységébe beiktatható lenne. Vagy bármelyik pártnak a szervezésébe, vagy akármibe. Hát a világból importált ötletek tömkelege vannak a keresztény címszó alatt, és keresztény könyvekbe és módszerekbe. Majdnem, hogy dühöngök sokszor, hogy mit tesz a kereszténység, mit? Egyedül reménységem, énekeljük református énekekbe is. Ó, Uram, csak te vagy. Erre csinálunk reménységfesztivált. Hát ez kell, a Római Birodalomban fesztivál kell, persze. De hol a hit? Hol van a szeretet? Az, ő, hol van? Annyi mindenről lehetne beszélni. Annyi mindenről, amit mi is látunk, mi a betegség. De annyira jó lenne, hogy ha most tényleg a nevén hívnánk őt, és azt mondanák, Uram, mutasd meg a te utadat, önmagadat, és mutasd meg, hogy mi az, amit nem akarsz látni. Mert az érzelmeink, az a gondolkodásukat megfertőzve szellemmel betegek lettünk. Hol van bennünk ez az alázat, amikor ezt az ígéretet el tudja fogadni? És hol van az őszinteség, hogy Istennek ismerik az igéjét, amikor azt mondja, átkozott a férfi, aki emberbe bízik? Hát kibe bízol? pásztorba, gyülekezetbe, egyházba. Többieket nem is sorolom, mert a világi sorozat az végtelen. Hát kibe bízol? Férfi. És nem a nőnek szól, a férfinek szól. Akinek szellemi látásnak kell lenni, akivel Krisztussal kapcsolatba kell lenni, hogy a feleségének továbbadja, és a felelősségen a családjáért. Te férfi, kiben bízol? A lottóba? Nem akarok ilyen egyszerű és tényleg hétköznapi példákat. Veszek egy szelvényt, mert hát gyerek, az el is adtam magam a drágálatos Fortuna Isten asszonynak, meg a többieknek. Kiben bízol? Nem veszed észre, hogy átkozott vagy? Nem Isten átkozott meg, hanem önmagadat átkozott meg. Kiben bízol? Az árfolyamba? Nem véletlenül a törvényeket kéne rendbe állítani az életedbe, hogy kegyelemmel Istennek az hatalmában és uralmában menjél végig, hogy legyen menedéked, erősséged, bástyád, és az utat ő mutassa? Ebben az ingoványos, zűrzavaros, káoszos világban? Vagy te is keresed a útjelző táblákat, amit ki tudja, mit tűzött le? Nem veszed észre, hogy a második világháborúban úgy harcoltak, hogy elfordították az útjelző táblákat, meg összecserélték a helységtáblákat, a szerencsétlen hadsereg eltéved. Hát annyi tábla van már kirakva, annyi zászló, meg annyi közlekedési szabályt életveszélyes menni a különböző ötletek szerint. Akármilyen fő, püspök, pásztor, akárki írta. Értsd már, meg az utat akarja mutatni, nem az útjelző táblákat Isten, önmagát akarja megmutatni. Hol van az őszinteség, amikor tényleg sokszor magunk szembesülünk azzal, hogy magunkba bízunk, hitetlenek vagyunk. Majd én, Uram, majd én. Majd szólok, ha rád szükség van. Ugye van hétköznapi ez, de hogy is? Mindennapos, szinte minden órás. Uram, tudom én, mit kell csinálni. Jó. Csak tudd meg, ha erőtlen vagy, nincs bástya, nincs menedék, akkor egy kicsit okosabb voltál. Kicsit baj volt a veséddel. Nem szűrted ki azt a szennyezőt, ami a te gondolatod volt. Mert jöhet ez kintről, jöhet bentről, jöhet testvértől, mindegy, hogy honnét fertőzözze vagy. Lesz bacillus gazda is, hogy magad nem vagy beteg, de másokat fertőzöl. Jaj, de sok bacillus gazdát láttam én már szószéken. Úgy prédikálnak, hogy csak és ők nem betegek. De amit szólnak, bizony, a veség nem választják ki, hanem akár tébőszések is lehetnek. Hol van bennünk az őszinteség? Csak ebben az egyszerűben. Aki emberbe bízik, átkozott. Az ember elsősorban én vagyok saját magam. Aztán van a következő. A gyenge embernek mindig kell egy macsó, meg kell egy valami nagy-nagy-nagy valaki, és aztán még szállítja a nagy misszionáriusokat, a nagy szolgálókat, a nagy híres embereket, a nagy akármiket. Bámulj, fiam, bámulj. És eltéved. Nem az utat kellene nézni, meg nézzük, hogy hova tűzte ki új táblát, hogy ne kanyarodj meg, merre menjél meg mi egymás. Hát nem veszed észre, közben a táblák nézegetési költ a célhoz, nem jutsz el. A törvényeket nézegeted, és a különböző módszereket és Krisztust elfelejtik neked elmondani. Ki ő és róla bizonságot tenni? Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizotalma az Úr. Ebben az egy mondatban is sok üzenet van. Az a férfi. Az az ember, akinek van felelőssége, hiszen Istennél a pátriárkás rend, pátriárkális rend, az a férfi, aki felelős a feleségéért, mi szellemi, nem felettes, hanem felelős, aki felelős a családjáért, mert a férfi racionálisabban gondolkodott valamikor, maiakra nem tudom, hogy gondolkodnak, csak némelyeket ismerek férfiakat, a többi csak úgy néz ki. Történet az, hogy az a férfi. Szaférfi vagy, aki felelős vagy. Olyan felelős, hogy tudod azt, hogy az én erőm kevés, tudod azt, hogy nála nélkül nem megy, tudod azt, hogy egyedül benne bízhatok. Tudod az erőviszonyokat, hogy neked itt egy csatatéren kell keresztül menned. Magadnak és a rád bizottakkal. Vinned kell azon az úton arra a célra, amit Isten adott. és egyedül bizodalmad ő, aki menedék, bástya, erő, megváltó, hogyha bajba kerültél, kivált, megment, és a többi nevét hadd ne soroljam, mert a nap minden szakába hívhatod a nevét, a gondoskodó Istenét, a pásztort, a gyógyítót, és mondhatnám sorba Isten neveit. Csak az ő nevét, csak az ő nevét. Bizodalom az ő nevében, és örömhírként hadd mondjam, mindenre van neki hatalma, így minden helyzetben az ő nevét hívhatod. Mert a Jáve Jíre gondoskodó Isten, vagy Jáve Nisszi a zászló, mind számunkra ígéret, számunkra Isten ígérete maga önmaga Jesuha Hamasiában. Más ígéret, más út, más erő, más bástya, mind átok. Sokat kellene beszélni az átokról, mert a kereszténységen belül is nagyon sokszor keresik azt, hogy generációs átok, meg ez átkozott meg, meg az átkozott meg. Sajnálattal kell közölnöm, az átok az nem így működik. Már úgy sajnálattal, hogy hála Istennek nem így működik, sajnálattal a rossz látásokért. Jákobot se tudták megátkozni, mert hűséges volt Istenhez. Téged se tud senki megátkozni. Csak egy kérdés, hogy kihez vagy hűséges? A nagymama receptjéhez, ami nem biztos, hogy jó, vagy valakinek a receptjéhez vagy akaratához, az vagy-e hűséges? Érvényes, átkozott, aki emberbe bízik. Aki nem bízik a másikban, hanem egyedül Istenben van az élete, nem ér el az az átok, amivel rémészgetik egymást a keresztények. Különböző démonikus és egyéb tanulmányaikban, nem akarok idézni embereket, nem idézni, mert azért rossz szó, hanem citálni embereket, hanem tényleg a módszereket, miért keresel magadra átkot? Miért keresel, mikor nincs is átok, ha nem fogadod el? De ha nem fogadod el, akkor egyetlen egy biztos pontod van. Egyedül ő. Egyedül benne bízok, egyedül az őre vetettem az életemet, egyedül az övé vagyok, engem nem ér el. Hát hogy lennék átkozott, hogyha menedéken bástyám és erőm? Hát hogy lennék én? Hát benne vagyok. Mutass nekem egy erőt, aki Krisztus tudja rongálni. Őt nem lehet, ő a világ ura, még a sátán se. Még őt is legyőzte. Az átok bennünk van. A te döntésed, a te akaratod, ha Isten akaratával ellentétes dolgot teszel, abban a pillanatban ott a következmény. Isten akarata pedig nagyon egységes, ott van Isten igéje, ami törvény, bizonság, ígéret. Ha ezek közül valamit nem tartasz meg, valamit nem fogadsz el, azon a részen nem jól fog működni az életed. Látható a szombati törvényekkel, a szombat év törvényeivel is. Ez a világ nem fogadta el a szombat törvényeit. Hát itt áll. Nem áll. Itt bugyorog. Itt van. Isten megadta. Megadta. Bizony nem a világ átkozott, hanem ez a helyzet valóban átkozott. Átkozott. Valóban ezt éljük, hogy nincs rendezve a szombat. Vannak szombatisták meg egyebek, de Isten szerinti szombat nincs. Még az a szombat se, amit a mai napon szombatnak tarthatunk, hogy Isten elé megyünk, és a mai napnak egyedül ő az Ura, még ezt se tartjuk meg. Nem, hogy a szombat évet, vagy a magát a jubileum évet, Jóhel évet, azt se tartjuk be az elengedés évét. Isten pedig keményen mondta, tartsd meg. És ha ő valamit elsősorban mond, és örök időkre, nagyon-nagyon nézünk oda, mert semmiféle amnesziá vagy törvényváltoztatás nem történt. Semmi. Ha Isten azt mondja, tartsd be a törvényemet, akkor ő azt mondja, válaszd az áldást, vagy az átkot, ha nem tartod be. Az ígéret mindig is örök, ő meg fogja mutatni az utat. Én úgy gondolom, hogy az előttük álló időszakban még sokan meg fogják látni, hogy Isten újra meg fogja mutatni az utat, mert ezt az emberiséget nem megölni akarja, hanem az utat megmutatni. Újra érvényes lesz akár a Jeremiási profécia is. Megmutatom az utat. Lehet választani. Isten ilyen Isten. Én is így ismertem meg. Nem lezár utakat, hanem megmutatja kezével, erejével, hatalmával, hogy erre is mehetsz, arra is mehetsz. Én áldom őt, hogy a kezével találkoztam, hogy megítélt. Áldom őt, hogy mutatja az utat, és ha sokan nem is értik, olykor mi magam sem nagyon, némely esetben, akkor is az út jó. Áldom őt, hogy megáldott azzal a hittel, ami reménységgel együtt működik, és hogy megismerhettem Isten szeretetét, ami nem ugyanaz, mint hogy csókoljuk egymást. Teljesen más. Áldom őt, és akkor kimondom, hogy áldhatom őt. Csak azért tehetem, mert aki áld, az meg is tudja szólítani azt, akit áld. Nem tudom, hogy hány nevet mondhatok ki. Áldom a gondviselő uramat, a gyógyítót, sorba-sorba mondhatnám. Miért? Mert az ígéret nekem is szólt, megmutatta az utat, és megtanította az ő nevére. Megmutatta az ő nevét. Hát ez az áldás, és nem rohangálok körbe-körbe, mint pókafalon, és nem hívok mindenkit segítségül, még önmagamat se az önmagam életébe, hanem beszélő viszonyban vagyok vele. És akkor ő a kezével megmutat. Ítél, áld, irányt ad, vagy irányt megállít. Ő szól, hogy arra ne. És ez már szelíd szó, ez már nem ítélet. Átkozott az a férfi. Nem az az átkozás, amikor a cigány ezt asszom, azt csinál, milyen spiritista módon, nem. Tőlem csinálhatja, illetve én nem egyezek bele, nem tehetek róla, de nem foghat rajtam, mert én nem fogadom el. Nekem egy uram van. Bizony mesélhetnék hosszasan arról is, amikor Afrikában tényleg olyan okkult erőkkel kellett szembenéznem, ami a vudunál kicsit erősebbek, csak sokszorosan, pedig a vudútól reszkett mindenki. És mégis tudtam és éreztem, nem érhet el, nem érhet el. Pedig úgy szolgálni, hogy szembe ül veled a varázsló, és sugároznak a nyilak a szemiből, és belőlük van egy 5000 darab mondjuk, hát nem kellemes. De az a tudat, hogy én sosa lehetek már átkozott, mert az övé vagyok, az megerősít abban is, hogy minden helyzetben áldott vagyok, és áldhatom őt. Ezt kínálja Isten. És a törvényei közül, a szombat által, igazából félreértés ne essék, nem a szombat üdvözít. Félreértésig ne essék, nem módszereket tanítunk. Félreértés ne essék, Isten akarata. Van egy nap, amit elrendelt, ez a szombat. Van oka. Ma arra kellene emlékeznünk, hogy az Édenkertben nem kellett dolgozni, és Isten jelenlétébe lehetett az első emberpár. Bizony ma Isten jelenlétébe lehetünk, és félretenni mindent, ami uralkodik rajtunk. Egy király, maga Jesuha HaMashiach jelenlétébe. És ugyanígy a rendeződéseket is megélhetjük, és megélhetjük. Tényleg jó érzés az, hogy általában, amíg nem rendezem, akkor is nagy százalékban, leginkább döntő többségben kimondhatom, senkit nem uralok, és senki nem ural. Egyedül az én uram. Megtartom a smita évet. Nem akarok uralkodni senkin. Nem kell a tied. Nem. A tied, az enyém. Azzal kell gazdálkodnom, és neked is azzal kell gazdálkodni, de Isten ezt is beosztotta. Egymást segítve, ő neki dolgozva, az ő birodalmában, egyforma állampolgárként, egymást kiegészítve, mindazt, amit tőle kaptunk, abban a módban használni. Nem akarok uralkodni. És ha kell, el tudok engedni, hogyha ő akarja. Valóban meg kell élni a szombatoknak a törvényét. És ebben Isten segít, hogy visszaadja az eredeteket. A régit vissza akarja adni. A régit. Ha ez a világ visszakapja a régit és megérti, fájdalmas lesz ez. Izrael népének sem volt könnyű Babilonba, pedig tudta, hogy ezért került oda. Engedetlen volt. És pont a szombat év miatt volt engedetlen. És pontosan annyi évet, ahányszor nem tartotta meg. Annyiszor volt, annyi ideig volt Babilonba. Ennek a földnek, ha kiszámolnám, hány száz éve és hányszorosan nem tartotta be a rendezésnek és az elengedésnek az éveit, Isten szerinti parancsát, akkor talán még azt is ki lehetne számolni, hogy hány évig lesz itt fogság. Hány évig le fog uralkodni a mammon Isten, vagy akárki? Hány évig lesz fogságban és bajban ez az emberiség? Magának köszönheti. Ezt az átkot magának köszönheti. De az ígéretet is, mert Isten önszántából, saját akaratából, sovereign, suterén, souvenir, a saját akarata szerint ide le nekünk adta. Bizony. De meg fogom mutatni az utat. Hogy mikor? Nem ez a kérdés. Hanem az, hogy tudd meg, neked is meg fogja mutatni. Mert az ígéret nem valakinek, hanem mindenkinek szól. De a figyelmeztetés is. Áldás vagy átok. A te döntésed.